Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséret első versét énekeljük. 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte az, aki hirdeti sajjait az ígét, adja néki szívét.
Helyünket elfoglalva a 460. dicséret első négy versét énekeljük. A 460. dicséret így kezdődik, amint vagyok.
Amint vagyok, sok bén alatt, de halva hívó áldozzád magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkem megterhe szennye fogy. Aki megtisztíthatod, fogadj-e Jézusom. Amint vagyok, várd őt rám, s kétség ágódik lelkemen.
Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Amen. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük ezt a mai alkalmat, amikor eljöhetünk hozzád azért, hogy leboruljunk előtted, mert tudjuk, amit az énekíró megfogalmazott, az valóság, hogy itt van Isten köztünk. Mert amikor a te nevedben jövünk össze, akkor te jelen vagy, Urunk. És szeretnénk így most meghódolni előtted, meghajolni ige hirdetője és ige hallgatója egyaránt. Mert téged illet minden tisztelet, magasztalás, dicséret, nincs te hozzád fogható. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk az életet, és köszönjük azt is, hogy nem engeded el a kezünket, hanem velünk vagy, azt mondod, hogy én fogom a te jobb kezedet, nem engedlek el. Veled vagyok. És Urunk, ebből merítünk erőt, hiszen oly sokszor magunkban érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy nincs erőnk tovább menni, de köszönjük, hogy rád tekinthetünk, hogy segítségül hívhatunk minket, hívhatunk téged, és kérünk, Urunk, hogy az, hogy a segítség hívás után megtapasztaljuk, hogy te lehajolsz hozzánk. És köszönjük, hogy szól a te igéd, formálj minket, add, hogy lássunk, megnyíljon a mi lelki szemünk, és lássuk a te hatalmadat, tudjunk csodálni, magasztalni téged, és elsősorban követni, Úr Jézus, hiszen te azért jöttél el, hogy hívj minket a te követésedre, és segíts, hogy ott tudjunk maradni mindig a nyomodban, hogy az életünk az rólad szóljon, hogy oda menjünk, ahova te mész, és hirdessük a te hatalmadat, beszéljünk a te nagy csodáidról, tetteidről, arról, amit az életünkben elvégeztél. És Urunk, ma mi is itt kiáltunk, és kérjük, hogy könyörülj rajtunk, vondd magadhoz a mi figyelmünket, szívünket, ne engedd, hogy bármi is elvonjon tőled, ne engedd, Uram, hogy elpilledjünk, hanem ott, hogy egyre inkább vonzzon minket a te szavad, hogy egyre jobb legyen veled lenni, és kérünk így szent lelked által, áld meg a te igédet, és általa mutass nekünk utat, adj tanácsot, vezess. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 20. fejezetéből, a 20. fejezet 29. versétől a 34. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliuma 20. fejezetének 29. versétől így szól Isten igéje. Amikor Jézus és tanítványai elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek: azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Jerikó városából indul el az Úr Jézus a tanítványaival, és az útirány most már Jeruzsálem. Az a hely, ahol majd őt megfeszítik, ahol az életét adja, a juhokért életét adja értünk. De mielőtt elindulna Jerikóból, arról olvastunk, hogy már harmadjára jelentette ki azt, hogy ő szenvedni fog és meghalni a kereszten, majd harmadik napon feltámad. És úgy látjuk, hogy hiába mondja ezt Jézus, nem igazán jut el a tanítványok szívéig, hiszen ők mással vannak elfoglalva. Tudják, hogy Jeruzsálem az úti céljuk, és már, mivel a Páska ünnepre készülnek, egyre több ember jelenik meg Jézus körül, és együtt zarándokolnak Jeruzsálembe. És ez, hogy a sok ember ott van Jézussal, és közben hallják az ő tanítását, átélik tetteit, Ez egy ilyen messiás hangulatot idéz elő. A sokasság úgy gondolja, hogy Jézus a megígért messiás, és ha most be fog menni Jeruzsálembe, akkor elfoglalja a trónt, és dicsőségesen fog uralkodni. És a tanítványok is ebben a világban vannak benne, ezek a gondolatok foglalkoztatják őket, hogy igen, most már végre célba érünk, Jézus király lesz, uralkodni fog, és mi is vele együtt. És láttuk azt, hogy két tanítvány, Zebedeus két fia, Jakab és János, úgy gondolják, hogy őnekik kiemelt szerep kell, hogy jusson majd Isten, Jézus királyságában. És megkérik az anyjukat, mint egy eszközként felhasználva, hogy próbáljon Jézusnál közben járni értük, hogy Jézus mellett az a két legfontosabb trónszék az az övéké legyen, az ő két fiáért. Valószínűleg Jakab és János a többi tanítvány, a többi tíz előtt nem akarta személyesen vállalni. Olyan kényelmetlennek érezték, mi menjünk oda Jézushoz, a többi előtt kérdezzük meg, hogy miénk lesz-e a két legfontosabb hely, hogy mi lehetünk-e az ő jobbján és balján, amikor uralkodik, és inkább megkérték az anyjukat, aki ezt vállalta, és látjuk, hogy a többi tanítvány meg megharagszik. Tehát egész más gondolatok, indulatok foglalják le a szívüket. Jézus arról beszél, hogy Jeruzsálemben meg fog halni, szenvedni fog, megölik, de harmadnap föltámad, és nem értik, pedig harmadjára mondja. És mi is hányszor halljuk ugyanazokat a dolgokat, de vajon értjük-e? Vajon együtt haladunk-e Jézussal, és látjuk-e az ő munkájának a lényegét? Látjuk-e az Isten országának a lényegét? Értjük-e annak a lényegét? Értjük-e, miről szól Isten országa, mit jelent ma itt kereszténynek, hívő embernek lenni? Vagy mi is úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy a saját vágyainkkal, álmainkkal vagyunk elfoglalva. Szeretnénk, hogy Jézus teljesítse a kérésünket, kielégítse az igényeinket, és nem figyelünk arra, hogy miért is van itt az egyház, miért van itt Jézusnak a tanítványi serege. Azt mondja Jézus, hogy a ti utatok is ugyanaz, mint az enyém. Ti is fogtok szenvedni, titeket is fognak bántani, ha hűségesen követtek engem. Mert ez a világ nem akarja az Isten fiát. Ez a világ nem akar Istennek engedelmeskedni, nem akar Krisztusnak az útján haladni. De a tanítványok ezt nem nagyon akarják érteni. És Jézus még beszél arról is, ezeknek a hatalomra vágyó tanítványoknak, hogy az Isten országa egész más, mint a világi társadalmak. Azt mondja nekik, hogy a népek fejedelmei uralkodnak az embereken, a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen. Tehát Jézus elmondja, hogy ti ne a világról vegyétek a példát. Ne a világi vezetők legyenek a tanítványoknak, az egyházban élőknek a mintaképei. Mert az Isten országa másképp működik. Az Isten országa nem arról szól, hogy törekszünk, igyekszünk, mi akarunk valakik lenni. Az egyházban nem lehet hierarchia. Az egyházban nem lehet pozíció. És mégis van. És mégis van, mert nem értjük Jézust. Nem értjük Jézust. És olyan jó lenne elcsendesedni, és azt mondod, Uram, sokszor én sem értelek. Uram, sokszor én is egész másképp csinálom, mint ahogy azt te bemutattad nekünk. Mert Jézus mit mond, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, és ezzel elhárítja a tanítványoknak a tróni után való igényét. De én nem azért jöttem ebbe a világba, hogy nekem szolgáljanak. Ugye kinek szolgálnak? A királynak. És Jézus azt mondja, hogy én most nem fogok trónra ülni. Nem fognak engem szolgálni az emberek, hanem én azért jöttem. Tehát nem azért, hogy uralkodjon. Nem azért, hogy a maga zsebére dolgozzon. Nem azért, hogy másokat kihasználjon, hanem mit mond, hogy szolgáljon és életét adja a váltságúsokért. Ő ezért jött. És a tanítványok nem akarják látni, hogy az elmúlt majd 3 év arról szólt, hogy Jézus szolgált, hogy Jézus odaadta az életét másoknak. Odafigyelt másokra, lehajolt a szenvedőhöz, kiemelte a bűnből a bűnöst, megbocsátott, új irányba állította, üdvösséget adott neki, és majd eljön nem sokára az a nap, amikor a kereszten adja az életét, értük, és azt mondja, hogy ez a ti utatok is, hogy szolgáljatok, hogy az életeteket adjátok mások megmentéséért, hogy azon fáradozzatok, hogy másokat megmentsetek, életre, üdvösségre segítsetek. Tehát ilyen események és gondolatok után eljutnak Jerikóba, majd Jerikóból elindulnak, és azt olvassuk, hogy a nagy sokaság követi őt, tehát föl vannak lelkesülve, egyre közelebb Jeruzsálem, megyünk a Páska ünnepére, és királlyá avatjuk Jézust. Ugye majd fogjuk is látni a következő fejezetben, hogy megérkeznek Jeruzsálem alá, és királyként éltetik Jézust, mert nem értik. Igen, királya ő mindannyiunknak, de nem értik, hogy ő akkor és ott nem akart Dávid trónjára ülni. Az ő trónja a Golgotai kereszt. Az ő trónja a Golgotai kereszt. A két szék jobb és bal oldala mellett az a másik két kereszt. De azon nem látunk egy tanítványt sem. Arra a trónra nem ült fel egyik tanítvány sem, mert elmenekültek. A kereszt trónján csak Jézus van. Ott nincsenek vele tanítványok. És vajon mi tudjuk-e a szenvedés trónjára is követni az Urat? Tehát elindulnak Jerikóból, irány Jeruzsálem, ünnepi hangulat, sőt, szinte forradalmi hangulat ott van az emberekben, hogy na most valami óriási dolog fog történni, igen, nagy dolog történik majd, olyan, amihez fogható nincs, hisz a királyok királya az életét adja, meghal. Azért, hogy életünk lehessen, ilyen nincs több, hogy az Isten eljön ebbe a világba, és a nyomorult tőle elfordult neki, hátat fordított emberért kész meghalni, mert vissza akarja fordítani önmagához, szeretett kapcsolatot akar kiépíteni önmaga és az ember között. Hát ilyen nincs. És ez valóban óriási dolog, de az emberek ezt nem értik, és nem is ezt várják. El vannak foglalva a maguk álmaival, vágyaival. És ahogy indulnak ki Jerikóból, ott ül az út mellett két vak, akik koldulnak. Két ember, aki nem látnak ebből az eseményből semmit, a hallásuk érzékeny, és érzékelik, hogy itt valami fontos személy halad az úton, és megtudják, hogy ki megy el. Ki megy el mellettük, és kiáltanak utána. Tehát ott van két vak, aki ki tudja, mióta koldul ez az életük, hogy kiülnek az út mellé, és várják, hogy valaki majd vet nekik valami adományt, amiből eltengedhetik az életüket egyik napról a másikra. Mivel vakok nem tudnak dolgozni, így mások könyörületére szorulnak. És különösen ilyenkor, amikor ünnep közeledik, és sok zarándok csoport megy fel Jeruzsálembe, akkor különösen ott vannak az út mellett, hisz amikor sok ember megy a fővárosba, esély van arra, hogy többet kapunk. Valami több alamisnát fognak odadobni nekünk. De ezek az emberek nem alamisnára várnak. Ez a két vak nem azért van, hogy alamisnát várjon. Ők az életük megfordulását várják. Ők már sokkal többet várnak néhány szelet kenyérnél, egy új köntösnél, vagy néhány fillérnél. Sokkal többet. Máté így írja, hogy két vak ült az út mellett. Nem egy vak, másik evangéliumban egy vak van írva, meg is nevezik, hogy ugye Bartimeus. De jó, hogy Máté így írja, hogy ketten vannak, hiszen itt tudják egymást támogatni. Nincs magára utalva az a vak ott az út szélén, hanem egymásra tudnak hagyatkozni, legalább tudnak beszélgetni. És ez a két vak, ez Jézusról beszél. Ez a két vak a reménységről beszél. Hát milyen reménye lehet két vaknak? Hát az, hogy majd látnak. Igen, ez a két ember a reménységről beszél, Jézusról társalog. Vajon mi miről szoktunk és kiről szoktunk beszélni a bajaink közepette? Ez a két ember nincs irigylésre méltó helyzetben, hisz nem látnak. Soha nem látják följönni a napot, soha nem látják lemenni, nem látják, amikor tavasszal kihajtanak a fák, kinyílnak a virágok, nem látják egymás arcát, és nincsenek elkeseredve, nincsenek világvége hangulatba, hanem ott ülnek, beszélnek, támogatják egymást, mi miről beszélünk. A betegségeinkről, nyomorúságainkról, mert ők nem a vakságukról beszéltek. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jézus arra megy, akkor megszólítják, kiabálnak, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Nem látják, de hallják a zajból, hogy ki mehet arra. És innen tudjuk azt, hogy ők Jézusról beszéltek. Ők már korábban hallottak róla, és arról beszélhettek, hogy ide figyelj, kollega, közeledik a Páska. És ha Jézus fölmegy Jeruzsálembe, itt kell neki elmenni. És ha itt fog elmenni, kiáltsunk, mert ő meg tud minket gyógyítani. Ez a két ember már hallott Jézusról, tudta, miket tesz, és hitték, vakságuk ellenére látták, hogy ez a Jézus az Isten fia. Ennek a Jézusnak olyan hatalma van, mint senki másnak. Ez a Jézus meg tud gyógyítani, tud látást adni nekünk. Mert bizonyára abban a városban voltak papok, farizeusok, zsinagóga vezető, de nem ahhoz kiabáltak. Főpap, gyógyíts meg, nyisd meg a szemem, adj látást, nem ezt mondták. Mert tudták, hogy ők nem képesek erre, csak egyedül Jézus. És de jó, mikor látom, hogy Jézus képes arra, hogy az életem megváltoztassa. Képes arra, hogy eltörölje a bűneimet, fölemeljen a padlóról, hogy erőt adjon, hogy tovább tudjak menni, vagy odaáll mellém, és azt mondja, vedd fel az én igámat, és vigyük együtt a terhet, sőt, ő magára veszi a mi terheinket. Ahogy keresztelő János mondta, ugye, hogy ima az Isten báránya, aki magára veszi, elhordozza a világ bűneit. Igen, Jézus magára veszi a mi bűneinket, terheinket, erőtlenségeinket, amennyiben átadjuk ezeket neki. És ez a két ember fülel, figyel, és hallja, Jézus megy arra, és azonnal kiáltanak, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Nem csak úgy, hogy Jézus, vagy te rabbi, állj már meg, hanem Úrnak szólítják, meg Dávid fiának. És ez a megszólítás azt jelzi, hogy ő tisztában vannak azzal, hogy Jézus a messiás. Tisztában vannak azzal, hogy Jézus a messiás. És Úrnak nevezik, igen, te vagy az életünk Ura. De hisszük, hogy te olyan Úr vagy, aki nem vakká teszel, aki nem megnyomorítasz, hanem épp ezekből a bajokból kigyógyítasz. Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk. Így szólítják meg. Tehát vakságuk ellenére látnak. Látják, ki az a Jézus. Látják az idők jeleit. Látják, hogy változás jön, mert Isten elküldte a megváltót. És ők azt akarják, hogy ez a megváltó az életük ura legyen. Hiszik, hogy meg tudja változtatni az életüket. Hiszem-e én? És így kiáltok. És kinek ismerem én Jézust? Mondom-e neki, hogy Uram, én Uram és megváltom? Mondom-e, hogy te vagy a Dávid fia? Te vagy a megígért messiás, és nekem rád van szükségem, mert nélküled nem juthatok az atyához. Nélküled nincs életem. És érdekes, ahogy ott kiabálnak, a sokasság rájuk szól, hogy hallgassanak el. Ott vannak Jézus körül az emberek, kísérik őt, éltetik őt, és nem azt mondják ennek a két vaknak, hogy várjatok, szólunk Jézusnak, vagy ne csüggedjetek, meg fog hallgatni benneteket, meggyógyít. Nem azt mondják nekik, hogy némuljatok el. Eredetileg egy nagyon kemény kifejezést használnak. Maradjatok csöndbe, fogjátok be a szátokat, ne zavarjátok most Jézust. Sokkal fontosabb dolga van Jézusnak nálatok. Mert az ember hogy gondolkozik? A pénz, a hatalom, a trón, az fontosabb az embernél. Azért be lehet áldozni életeket. Hányszor látjuk? Családfők, a karrierért, sőt már nők is, beáldozzák a családjukat. A karrierért, a pénzért, minél több legyen, minél magasabb posztra jussak, minél magasabb tudományos fokozataim legyenek. És nem jut idő a családra, egymásra. Igen, az a tömeg, a sokaság, az ember, a Krisztus nélküli ember így gondolkodik. Minden fontos, csak az ember nem. Hát látjuk ezt a mai világot is. Mennyire minden fontos, csak az ember nem. Kit érdekel, hogy hány ember hal meg egy nap éhen? Kit érdekel, hogy hány embert lövöldöznek le minden nap? Csak mi, nekünk jó legyen a dolgunk. Minket elkerüljön minden nehézség. A többi nem érdekes. Kicsit többet vigyek haza majd a jövő hónapban, mint ebben a hónapban. De hogy másoknak lehet, hogy egy kenyérre való sincs, az nem érdekes. És az egészben az a szomorú, hogy azok az emberek, akik lehurrogják ezt a két vakot, azok Jézus körül vannak. Azok ott vannak vele. Kísérik őt. Jézus kísérői lehurrogják a segítségül kérőt. Segítséget kérőt. És mi hogy vagyunk Jézus mellett? Oda segítem hozzá a másikat, vagy lehúrogom? Oda segítem, mert fontos, és szeretném, hogy megismerje a megváltót, mert hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy ebben a világban milyen pozíciót fognak betölteni a gyerekeim, az unokáim, a férjem, a feleségem, a körülöttem levő ember, hanem hogy megismerje Jézust. Hogy telik el az élete? Jézussal vagy Jézus nélkül? Mert testvéreim, nem az a lényeg, hogy mennyi pénz lesz a bankszámlámon, mikor meghalok. Mert azt nem viszem magammal. Halálom után nem tudom lehúzni. Már a bankkártyát se tudom használni. Semmire sem megyek vele. De hogy hogyan halok meg, Jézussal vagy Jézus nélkül, az az egész örök életemet meghatározza. Hogyan jutnak el a körülöttem levő emberek az életük végére? Jézussal vagy Jézus nélkül? Özbizonyossággal vagy anélkül? És érdekel-e ez minket? Tudunk-e értük imádkozni, hordozni, aki felé lehetőség nyílik? Bizonságot teszünk-e a hitünkről, ahogy Péter mondja, hogy legyetek készen mindenkor számot adni a bennetek élő reménységről annak, aki ezt számon kéri. De vajon számot adunk-e? Elmondjuk-e ki nekünk Jézus? És azért érdekes ez a történet, mert biztos, hogy Jézus is hallja, hogy ezek a vakok kiabálnak. Biztos, hogy meghallotta, és megy tovább, és nem szól egy szót sem. Miért? Valószínűleg próbából, hogy vajon feladják. Tényleg hiszik, hogy én vagyok a Krisztus, a Messiás, és hogy a Messiás az segít rajtuk. Hogy ők tényleg hiszik, hogy a Messiásnak nem a tróna fontos, hanem egy embernek a megmentése. Hát ez is a különbség. A Messiás, az Isten fia, meg egy normál ember közt, vagy egy hatalomban levő ember közt. Mi érdekes? A trón az embernek, az Isten fiának, meg az elveszett ember a fontos. Ő nem a trónt akarja megszerezni, az elveszettet szeretné megmenteni. És a két vak kiállja a próbát, nem keserednek meg, nem állnak le veszekedni a sokassággal, hagyjatok minket békén, úgyis meg fog Jézus hallgatni, hanem ők tudják, mit kell tenniük abba a helyzetbe. Még hangosabban kiáltanak. És ez a nagyszerű, hogy fölismerik. Nem kell nekünk foglalkozni ezekkel a lehurrogókkal, hanem bízni Jézusban, és még hangosabban kiáltani. Mert van, amikor hangosabban kell kiáltani. Van, amikor hangosabban kell Jézusnak kiáltani. Uram, könyörülj! Nem azért, mert nem hallja, hanem így erősödik meg a hitünk, hogy tényleg akarok gyógyulni, hogy nekem tényleg ő kell. Nem csak, Jézusom! Meg Uram, hanem komolyan, hogy Uram, könyörülj rajtam. És ebben benne van, hogy könyörülj rajtam, hogy én nem tudom megváltoztatni az életem. Én nem tudok látást adni magamnak. Én nem tudok ebből a koldus helyről fölemelkedni. Én nem tudok Istennek tetsző életet élni. A te segítségedre van szükségem. És amikor újra kiáltanak, Jézus megáll. Olyan jó látni, megáll. Tehát Jézus nem a trón vonza, meghallja a kiáltást, meg tud állni két vak mellett. Meg tud állni. Gondoljuk meg, a nép azt várja, élteti, azt várja, hogy király lesz, és erre Jézus a nagy elfoglaltságában meg tud állni két vak mellett. Meg tud állni a másik mellett. A sokaság nem tudott megállni. A sokaság az igyekezett tovább, az elcsendesíti. Neki nincs ideje két vakra, két nyomorultra. Mi meg tudunk-e állni egymás mellett? Meg tudok-e állni a másik mellett, aki szeretné, hogy meghallgassam, szóljak hozzá, meg tudok-e állni? Vagy annyi minden fontosabb a magam kis életében, megvannak a magam kis szempontjai, a kis trónjai, és azokat el kell foglalni, vagy meg kell őrizni, vagy megállok. És Jézus nem csak megáll, megszólítja őket, beszélget velük, kérdez, mit akartok, hogy tegyek veletek. Tudunk-e mi is kérdezni, mit akarsz, mire van szükséged, mi újság veled, hogy vagy? Kíváncsiak vagyunk-e a másikra, a problémájára, az élete alakulására? De a lényeg, mit akartok, mit tegyek veletek? Jézus mindig azt kérdezi, miért kiáltottál? Mit tegyek veled, mit akarsz? És tőlünk is azt kérdezi, itt vagy, de mit kívánsz tőlem? Mit akarsz, hogy tegyek veled? Akarsz tőlem valamit? És itt ez a hangsúlyos, akartok valamit tőlem, és ha igen, akkor mit? És ők azt mondták, azt Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Igen, akarnak Jézustól valamit, azért kiabálnak. De nem alamisnát kérnek, nem néhány fillért, nem azt mondják neki, hogy Jézus, te úgyis Jeruzsálembe mész, légy szíves, beszélj a vezetőkkel, hogy ügyeljenek oda ránk egy kicsit. Osszanak szét köztünk fehér botot, vagy esetleg vakvezető kutyát is adhatnának. Vagy kirendelhetnének egy szociális munkást, aki majd kísérget bennünket. Hát ezt is kérhették volna. De ők látni akarnak. Mi mit kérek? Megelégszem csak ilyen apró cseprő dolgokkal, mert ha ők csak botot kérnek, vagy egy kis pénzt kérnek, az azt jelenti, hogy továbbra is vakok maradnak. Lesz néhány fillérük, lesz egy bot, esetleg egy kutya, ami vezeti őket, de még mindig vakok. És ők a lényeget kérik, a gyógyulást. És ez a hangsúlyos, mit kérek én? Valami kis kiegészítőt, alamizsnát? Mert mi mindig pénzbe tudunk gondolkodni, vagy a lényeget, Uram, hogy az életem megváltozzon, hogy már ne legyek vak, hogy lássam a te igédet, halljam, amit mondasz nekem, hogy végre már élő legyen veled a kapcsolatom, hogy megtapasztaljam a bűneim bocsánatát, és hogy növekedhessek aztán a hitemben, hogy tudjalak téged szolgálni, hogy hitelesen képviselhesselek az emberek közt. Mit kérünk Jézustól? És azt látjuk, Jézus megszánja őket, megérinti a szemüket, és azonnal visszanyerték a látásukat. Tehát Jézus megszánja őket, tehát érzékeli a problémát, és megérinti őket. Tehát közösséget vállal velük úgy, még vakon. Nem tartja őket tisztátalannak, rangon alulinak, érintkezésbe kerül velük, és azok azonnal visszanyerik a látásukat. A hitük az az eszköz, amin keresztül az Úr Jézus gyógyító ereje, hatalma megérkezik az életükbe. A hitünk az az eszköz, amin keresztül Jézus ereje az életünkhöz eljuthat. Visszanyerték a látásukat azonnal, és azt olvassuk, hogy követték Jézust. Ez a két vak átéli, hogy lát. Hát ez biztos egy nagy dráma volt, szinte el sem hitték, hogy látnak. És ugye kit látnak? Legelőször Jézust, a megmentőt, a szabadítót. Az új látásuk Jézus pillantja meg először, és itt tele van a szívük örömmel. És amikor meglátják őt, elindulnak követni. És ez csodálatos. Nem azt mondják, de rég voltunk már otthon, Lehet, hogy már évtizedek óta nem láttam a gyerekemet, a feleségemet, nem láttam a szomszédaimat. Sietek haza elújságolni, hogy látok. Nem, mindennél fontosabb Jézus, a gyógyító, a szabadító, és elindulnak utána. Hova? Jeruzsálembe. Hova? A kereszt alá. Ahol majd meglátják, hogy mibe került az ő gyógyulásuk. Mert igaz, nekik nem kellett fizetni egy fillért sem, mert Jézus nem kér pénzt azért, hogy az életünket rendbe rakja. Ő ingyen dolgozik, de majd ott a vakok meglátják, hogy sokba került Jézusnak az ő látásuk. Az a műtét, amit elvégzett rajtuk, az rengetegbe került Jézus életébe. És Jézus szemei lecsukódtak, hogy az ő szemük fölnyílhasson. És de jó lenne ezt látni, hogy Jézus életébe kerül a mi életünk, a megmentésünk, az üdvösségünk, a látásunk, és adja az Úr, hogy ezért hálából mi is kövessük, hogy hálából induljunk el utána, menjünk oda, ahova ő. Hogy innentől már az, hogy követték Jézust, azt jelenti, hogy Jézus megy előttük. Jézus határozza meg az útvonalukat. És ezt jelenti tanítványnak lenni. Ő megy elől, ő határozza meg, merre menjek én, mit tegyek, hogyan éljek. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te elindultál a kereszt felé, és nem vetted le róla a szemedet. Végig kitartottál, és ott majd elfoglaltad a trónt, mert a te trónod, Uram, a kereszt. És köszönöm neked ezt. Köszönöm, hogy azért haltál meg, hogy élhessek. Azért haltál meg, hogy élhessünk. Köszönjük neked. Dicsőítünk, magasztalunk ezért. De bocsásd meg, hogy gyakran mi is úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy nem a kereszt felé haladunk, nem a keresztről gondolkodunk, hanem a hatalom, a pénz, a karrier vonz. Bocsásd meg, hogy sokszor nem vagyunk veled egy hullámhosszon, de kérünk most, fordítsd a szívünket magad felé, és add, hogy meghódoljunk előtted, add, hogy mi is lássunk, mint ez a két vak, lássuk meg, ki vagy te, az élő Isten fia, te vagy a Krisztus, aki értem és értünk lettél emberré, mert nélküled nem, nincs örök életünk, nélküled nem juthatunk üdvösségre, nem állhatunk meg az Atya előtt, de köszönjük, hogy te általad eltöröltetnek a bűneink, és az Atya elfogad, érted. Köszönjük, hogy odaállsz mellénk, magadra veszed bűneinket, terheinket, sőt, együtt hordod velünk, sőt, egy idő után már átéljük, hogy te hordod a terheinket, sőt, minket is te hordasz a két kezedben. Áldott légy ezért. Kérünk, Urunk, könyörülj, hogy ne legyünk olyanok, mint a sokaság. Ne némítsuk el azokat, akik keresnek téged. Ne hárítsuk el kéréseiket, ne lökjük félre, hanem segítsük oda hozzád őket. Merjük bátorítani a keresőt, ne félj, csak higgy, mert ő megsegít, meggyógyít, megbocsát, felemel. Kérünk, Urunk, így azokért, akik még nem ismernek téged, nyisd meg a szívüket, szemüket, meglássák a te lényedet, meghallják a te hangodat. Kérünk, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, szenvedőkért, háborút elszenvedőkért, add, Uram, hogy fölismerjék, hogy te vagy a béke forrása. Csak akkor lesz béke, ha te benned megbékülünk az Atyával, ha békességre jutunk a szívünkben a te kegyelmed által. Kérünk így gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz istentisztelet itt a templomban. Hirdetem, hogy csütörtökön 5 órától Nagymegyeri templomban Tapolyai Emőke pszichológus előadására kerül sor, tehát csütörtökön 5 órától dr. Tapolyai Emőke fog családról előadást tartani, szombaton 2 órától pedig Alistában egyházmegyei csendes napra kerül sor, vagy egyházmegyei családi napra kerül sor. Befejezésül a már megkezdett 460. dicséret 5. 6. verseit olvassuk, amint vagyok. Thank you.